Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim! Sorozatunkban ma a 39. Zsoltárt olvassuk. Ennek hőse szenvedések közepette él, talán nagybeteg. Bármi is szenvedésének közvetlen oka, hite szerint bűnei miatt érik az elviselhetetlen kínok, melyeket ugyanakkor Istennek tulajdonít. A 10. verstől így szól Istenhez: te tetted ezt velem. Vedd le rólam csapásaidat, mert elpusztulok kezed ütései alatt. Gonoszságáért fenyíted meg, és bünteted az embert, és kezed alatt pókhálóként elenyészik élete. Így kesereg a zsoltáros, azt mégsem akarja, hogy ellenségei panaszkodni, Istenére panaszkodni hallják. Olvasom a 2.-3. verset. Így szóltam: vigyázok útjaimra, hogy ne vétkezzek nyelvemmel, féket teszek számra, míg a bűnös szemben áll velem. Elnémultam, megalázkodtam, hallgattam, minden vigasztalás nélkül. Mélyen hallgatott tehát szenvedéseiről, csak hogy ez hosszú távon kibírhatatlan. Ezt az állapotát így érzékelteti a 4. versben. Amíg nem szóltam, szívem csak izzott bensőmben, amíg belül elmélkedtem, tűz égette lelkem. Vajon miről elmélkedhetett a zsoltáros belül? A folytatás szerint arról, hogy ez a szenvedésekkel teli élet, az ember élete milyen rövid és milyen értelmetlen. Szinte kirobban belőle ez az elviselhetetlen érzés. Ilyen helyzetben mire juthat elmélkedésével egy mélyen hívő ószövetségi ember évszázadokkal Krisztus előtt, a megváltás előtt, az örök élet reménye előtt? Ezt a részt látom a megrázó zsoltár lényegének. Ezt a szakaszt olvasom, tehát 39. zsoltár 5. verstől a 9-esig. Nyelvem szólásra indult. Add tudtomra, Uram, végemet és napjaim számát. Hadd tudjam, milyen rövid az életem. Íme napjaimat arasznyivá tetted, létem olyan előtted, mint a semmi. Bizony csak hiába valóság minden élő ember. Bizony, mint az árnyék, elmúlik az ember. Bizony hiába is fáradozik. Halmozza a kincset, és nem tudja, ki gyűjti majd be azt. Nos hát, miben reménykedjem, Uram? Csak benned. Csak benned van reménységem. Ragadj ki engem minden gonoszságomból. Így beszél. Add tudtomra, Uram, végemet és napjaim számát. Vajon az ember tényleg tudni akarja, meddig tart az élete? Mikor fog meghalni? Nem, ezt nem hisszük. A zsoltáros maga is tisztában van vele. Íme napjaimat arasznyivá tetted. Az ember léte, mint a semmi, mint az elmúló árnyék, minden élő ember hiába valóság, hiába fáradozik, hiába halmozza a kincseket, mit sem tud arról, mi lesz ezek sorsa az ő halála után. Egyedül maradt Istenem, egyedül van Istennel. Csak benned van reménységem. És aztán egy különös mondat. Más, mint amit ilyen előzmények után várnánk. Nem azt kéri, hogy Isten hosszabbítsa meg életét, vagy tegye könnyebbé, szenvedéstől mentessé, vagy hogy szabadítsa meg ellenségeitől, stb. Nem. Hanem azt, hogy ragadja ki őt gonoszságaiból. Szenvedése mindennél világosabban megmutatja neki, hogy valahol errefelé lehet a kiút. Az embernek meg kell szabadulnia a bűntől, a rossztól, mert valamiképpen az okozza minden baját és szenvedését, az okozza halálát. Ha a bűn és a halál tragikus összetartozásáról gondolkodunk, kezdjük azzal, hogy voltaképpen mi is az élet célja. Mi az élet értelme? Az emberek, a becsületes emberek zöme, köztük a vallásos emberek többsége is ilyesmit felelne. Az én életem célja, értelme az, hogy ellássam a munkámat, előre haladjak a pályámon, fölneveljem a gyerekeimet derék emberekké, és aztán, ha meg kell halni, hát méltósággal távozzam a világból. Ezek becsületes célok, jó célok, de elég ez? Ez minden? Ennyi lenne az élet? Ennyi egy egész élet értelme, végcélja? Ez alig, ha elégítene ki bárkit. Lehet, hogy van, aki ezt mondja, hogy neki elég ennyi az élettől, de ha mélyebbre néz önmagában, kiderül, hogy ez nem igaz, nem így van, ez önáltatás. Mert hogy lenne ezen túl is valami örök élet, feltámadás, meg ilyesmi? Hát azt nem fogadja el. Azt rengetegen nem fogadják el, rengeteg derék jó ember, sőt, rengeteg magát kereszténynek valló ember sem nem fogadják el. Igen, mondják, Jézusban hiszek. Jézus egy hatalmas valaki volt, csodálatos, nagyszerű személy, lenyűgöző csodákat tett, lenyűgöző dolgokat mondott és tanított, na de hogy feltámadt volna? Hogy feltámadás, hogy örök élet? Nem, ezt nem tudom elhinni. Így beszélnek rengetegen. De hát miért? Miért beszélnek így? Fordítsunk egyet a kérdésen. Miért van halál? Miért kell mindenkinek meghalnia? Mi a halál oka? Erre is sokfélét mondanak az emberek, például ilyeneket, hogy hogyan élhetne az a valahol sok-sok ember mind együtt a földön örökké? Hát ez képtelenség. Vagy azt mondják, hogy a legtöbben életünk vége felé annyira legyengülünk, hogy végül is ki kell múlnunk az életből. Vagy a halál természetes dolog, mindenkinek el kell mennie, mert ez az élet rendje, és így tovább. Tehát ilyeneket hallunk, ha sok embert megkérdezünk. De tényleg normális, természetes dolog a halál? Tényleg az élet rendje? Vagy bárminek is a rendje? A halál? Igen? Nem, hát nem. A halál az nem az élet rendje. Minden csak nem az életnek a rendje. A halál az botrány. Ösztönösen minden élő tiltakozik ellene. Hát hiszen minek is élnénk, ha egyszer úgy is meghalunk? Miért van halál? A halál okáról még a vallásos emberek közül is csak kevesen felelik azt, amit a Biblia mond, és Pál apostol tanít, például a Római Levél 6. fejezet 23-as versében. Mi a halál? Azt mondja, a bűn zsoldja. A halál a bűn zsoldja. A zsoltáros is, bár mit sem tud Jézus Krisztusról, az ő megváltó haláláról és feltámadásáról, mégis ösztönösen itt, valahol a bűn körül keresi az összefüggést, a halál jelenségének magyarázatát. A zsoltár elején az élet tragikus rövidségét és hiába valóságát siratja. Majd egyszer csak erre, mint egy válaszul, azt kéri Istentől, hogy szabadítsa meg őt, mitől? Bűneitől. Bűn és halál. Sejti a zsoltáros, hogy a halál oka a bűnben keresendő. A halál oka a bűn. Persze nem úgy, mintha az egyes emberek közvetlenül, konkrét személyes vétkük miatt halnának meg. Nem. Hanem a következő okból. Az első emberek vétke óta a bűn úgy átszőtte átjárta világunkat, hogy Isten már a vízözön előtt, a Teremtéskönyv 6. fejezetében kénytelen megállapítani azt, hogy betelt a föld gonoszsággal. Betelt. És ez az állapot a vízözön után az új emberiségben sem változott, mert megszakadt a kapcsolat Istennel, az élet forrásával. Nélküle pedig nincs élet, nélküle csak a halál van. A kapcsolat megszakadt, a rend fölbomlott. És akkor egy ilyen világban már minden megeshet. Nem csak a halál, hanem az ártatlanok mérhetetlen szenvedése is. Ahol kisgyermekeket gyilkolnak halomra, kisgyermekek esnek áldozatul gyógyíthatatlan kóroknak. A halál a szabadító Isten nélküli világban a leghatalmasabb erő, amit senki sem tud kikerülni. Hiába igyekszik jót tenni, hiába jó ember, derékember, mégis meghal. Nos hát akkor miben reménykedjem, Uram? Kérdezi a Zsoltáros a 8. versben. Mit reméljünk? Miért élünk egyáltalán együtt a biztos halál tudatával? Legyőzhető-e a halál? Igen, ha az ember legyőzi magában a bűnt, feleli erre Jézus, feleli a keresztény hit, de nem a maga erejéből. Ha csak a magunk erejére, értelmére és legjobb akaratára támaszkodunk, nem tudunk, soha nem tudunk felülkerekedni a bennünk mélyen lévő rosszon, önzésen, irigységen, hiúságon, haragon, féltékenységen, nem. De Jézus főpapi imájában, a János evangélium 17. fejezetében kijelenti, hogy hogyan is győzhetjük le a halált és a bűnt, és juthatunk örök élethez. Hiszen mi is az örök élet? Jézus ezt mondja, az az örök élet, hogy ismerjük Istent. Ismerjük. És akit ő küldött, Jézus Krisztust. Enélkül az ismeret nélkül reménytelen sötétségben tévelgünk. Életünk célja az, hogy szembeszálljunk azzal, ami elválaszt Istentől. Harcoljunk a bennünk lévő bűnnel. Ez az a jó harc, a nemes küzdelem, ahogy Pál apostol fogalmaz élete végén, visszanézve már, a 2. Timóteus levél 4. fejezet 7. versében. A nemes harcot megharcoltam, harcot. Pályámat megfutottam, hitemet megtartottam. Ez az ember célja a földön, de a világ ma egyáltalán nem erről a nemes harcról szól, hanem az ellenkezőjéről, a harcmentes, könnyű élet eszményét tűzi az emberek elé a mai világ, így kényelmesen, kellemesen, könnyedén. De akik ezt súlykolják, felelőtlenek, csalók. Akik attól tartják vissza a többieket, ami a legfontosabb lenne a földi életben. Mert életünk célja igenis ez a kemény, nemes harc. Szembeszállni, harcolni a bennünk lévő bűn ellen. Hogyan? Hát 5 lépcsőben tudnám ezt elmondani. Ha egy ellenséggel állunk szemben, először is meg kell ismerjük. Ez az első lépés. Meg kell ismerjük a bűnt, annak a természetét, meg kell ismerjük, mi jó és mi rossz, mert a világ, a saját környezetünk annyira át van itatva a rosszal, hogy az ember önkéntelenül is, nem akarva is, egyszerűen mindig belesétál a bűnbe. És nem is ez a legrosszabb, hanem az, hogy azután ösztönösen mentegeti magát, önigazolást keres a tetteire. mert azért, mert önmagától nem látja tisztán a jót és a rosszat. Véget nem érő vitákba bonyolódhat róla, de nincs biztos kiinduló pontja, csak tapogatózik egész élete során, ahogy Izaiás próféta oly csodálatosan írja a könyve 59. fejezet 10. versében. Azt írja, mint a vakok tapogatjuk a falat és bukdácsolunk, mint akiknek nincsen szemük. Megbotlunk délben, mintha szürkület volna, és homályban lakunk, mint a holtak. Hát nem így van. Hogy mi a jó és mi a rossz, a bűn, egyedül Isten mondja meg, a Biblia mondja meg. Ahogy Pál kifejezi, a bűn ismerete a törvény által van, Római Levél 3. fejezet 20-as vers. Azaz Isten szava által. Ő elénk tárja többek között a 10 parancsolatot, majd részletezi, és erről szól voltak éppen az egész Szentírás, de különösen is Jézus tanítása, legtömörebben pedig a hegyi beszéd. Tehát megismerni a bűnt, első lépés. Második lépés, hogy most már a rosszat, a bűnt önmagunkban is ismerjük fel. Világosan felismerjük, és nem mentegetjük tovább. A harmadik lépés, hogy komolyan szembefordulunk ezekkel a bűneinkkel. Elkülönítjük magunkat tőlük. Kimondjuk, megvalljuk bűneinket, megtagadjuk azokat, nem letagadjuk, hanem megtagadjuk, nemet mondunk rá, megtagadjuk. Nem vállalunk többé közösséget a bűnünkkel. És ez a megbánás, az igazi megbánás. Miért? Azért, mert Isten maga különbséget tesz az ember és annak a bűnek közt, nem azonosítja a bűnöst bűnével. Így az ember is megteheti, hogy ő sem azonosítja magát a saját bűneivel. Mert ha azonos marad bűneivel, ha nem választja el magát azoktól, hát akkor elszakad a bűngyűlölő Istentől, az élet forrásától, és el kell vesznie, meghal, és nincs más lehetősége. Mert a bűn zsoldja halál. Az ilyen bűnvallás után negyedik lépésben Isten megbocsájt. Ebben a pillanatban azonnal. Nem szab feltételeket, hanem megbocsátja minden vétkünket. Voltaképp már előre megbocsájtotta azokat, amikor fia Krisztus meghalt vétkeinkért a keresztfán. És ez a megbocsátás érkezik el a mi életünkbe, abban a pillanatban, amikor ezt tényleg akarjuk, és komolyan kérjük. Miután ez megtörténik, akkor innentől kezdve erőt, isteni eredetű erőt, egy belső erőt kapunk a bűnnel való szembeszállásra. Ez az ötödik lépés. Nem egyszerűen most már a magunk erejéből, hanem ezzel az Istentől kapott belső, spirituális erővel tudunk harcolni a gonosz, a bűn ellen a saját életünkben. Hát hogyan megy, hogy van ez az ötödik lépés, hogyan lehetséges? Ha igazán megértem, mit tett Isten Krisztus a kereszten, miért kellett meghalnia, hogy értem kell meghalnia, hogy nekem kéne ott függeni a keresztfán, és Krisztus pedig helyettem függ ott. Hogy Isten mennyi mindent bocsájtott már meg nekem, és mit áldozott oda tulajdon fiát, hogy ezt megtehesse. Ha tényleg mélyen felfogom ezt, hát akkor az annyira át fogja járni minden rétegét a lényemnek, bensőm legmélyéig megráz annyira, hogy ez adja a belső erőt a harchoz a bűn ellen. Hát, hogyha Isten megtette ezt, ha ilyen hatalmas áldozat árán mentett ki engem a bűneimből, akkor én ugyan hogy élhetnék bűnben a továbbiakban? No, ez a tudat hatalmas, valóban emberfeletti erőt ad az embernek a küzdelemhez. És így jön létre az, amit megint csak Pál apostol a második Timóteus levélben, az első fejezet 12-ben a maga kincsének nevez, kincsnek. Azt írja, bizonyos vagyok benne, hogy Krisztus a nála letett kincsemet megőrzi a ma napig. Mi ez a kincs? Nyilván nem anyagi érték, nem is jó tettek, melyeket az ember élete során véghez vitt, nem. Ez a kincs a kialakult erkölcsi jellem, amely épp a rossz elleni küzdelemben életünk végére formálódik ki bennünk, hogy halálunkkor ezzel a jellemmel, mely az egyik embernél magasabb, a másiknál esetleg alacsonyabb szinten áll, és további tisztulásra szorul, ezzel a jellemmel lépjünk át a földi életből Isten örök, szoros közösségébe. Kedves hallgatóim, mára ennyit. Ámen. Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Zsoltárok titka. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.